Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Total. E heti vendégem Horváth Lili, rendezőnő és forgatókönyvíró, a Felkészülés meghatározhatatlan ideig tartó Együttlétre című filmnek a rendezője. Üdvözöllek, Lili, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a Nagy Totálban.
Én is köszönöm a meghívást.
Felkészülés, szerintem hivatkozzunk csak így röviden a filmre,
igen,
mert nagyon hosszú.
Igen, igazából nem meghatározhatatlan, nem meghatározatlan idejű együttlétre a
jó, elnézést címe. Kérek.
Nem, semmi gond, ezt nehezen megy mindenkinek.
Igen, nagyon hosszú az előző nagyjátékfilmhez képest, a Szerdai gyerekhez képest. Kicsit hosszabb lett a cím, úgyhogy itt is elnézést kérek a hallgatóktól is a címtévesztésért. Tehát át is adnám akkor a szót, hogyha már így belebakisztam a legelején. Kicsit mesélnél nekem arról, hogy ugye ez volt neked a második nagyjátékfilmed. Hogyan is fordult meg a fejedbe, ugye hasonlóan dráma, mint az első nagyjátékfilmed volt a Szerdai gyerek, de talán egy kicsit más volt a megközelítésed a dologhoz. Talán a Szerdai gyereket én egy picit földhöz ragadtabb történetnek éreztem. Itt viszont a Felkészülésben ez a kicsit így a valóság és a fikció határán mozgó kép, ez engem egy kicsit így elrántott a földről, és sokszor így én sem nagyon tudtam a mozi székben ülve, hogy most éppen amit látok, az igaz, vagy nem igaz. Egy kicsit más érzet volt ez a film, de kérlek mesélnél erről, hogy hogyan is indult nálad a filmnek az ötlete, a történet megírása, mert ugye a forgatókönyvet is te jegyezted.
Igen, először lett egy ilyen kis ötletem, amit itt sokáig őrizgettem magamba. Ez ennyi volt, hogy legyen egy nő, aki jön telve szerelemmel egy férfihoz, hogy elkezdjék a közös életüket, és mikor találkoznak, akkor a férfi ránéz a nőre, és azt mondja, hogy én nem ismerem magát, most látom életemben először. Ez volt, tehát ez egy ilyen kis jelenet csíra volt tulajdonképpen, ami eszembe jutott, és akkor ezt úgy éveken keresztül tulajdonképpen úgy újra meg újra gondoltam erre, és aztán hirtelen így beindultak körülötte a dolgok, kitaláltam azt, hogy legyen ez két ilyen 40 körüli ember, tehát hogy nem az első fiatalságukban már, legyenek idegsebészek mind a ketten, és hogy legyen, jöjjön a nő messziről. És akkor így kezdett el nőni ez a történet, tehát hogy ez egy Amerikából hazatérő magyar idegsebésznő, akivel ez megesik, ez a dolog. És tulajdonképpen ez a filmnek a 7. percében meg is történik ez a jelenet, és onnantól kezdve nem tudjuk, hogy igazából mi is az igazsága mögött, tehát hogy ők valóban találkoztak-e korábban, ahogy a nő azt gondolja, vagy ő ezt csak képzelte. Tehát ez azért elsősorban arról szól ez a film, hogy milyen hatalmas szerepet játszik a saját képzeletünk akkor, amikor szerelembe esünk.
Igen, és igazából számomra az volt egy kicsit ijesztő, és talán ugye a főszereplő Vizi Mártának is ez lehetett, hiszen ő egy idegsebész, hogy te is említetted, ugye emberi agyakkal dolgozik már, mint fizikai valójában, és szerintem ő is attól ijedhetett meg a filmben, hogy végül is lehetséges, hogy az a dolog veri őt át éppen, amihez ő a világon a legjobban ért. Tehát a saját agyában, úgymond, a saját tudatában vesztette el a bizalmát, hogy most ő találkozott-e a Bodó Viktor által megformált Drexler Jánossal, azon az amerikai konferencián, vagy pedig nem. És hát ő tényleg, ugye minden jel arra utal, hogy találkoztak, de közben meg arra is, hogy hát maximum csak látták egymást egy teremben.
Igen, mert az agy az egy gyönyörű szerv tulajdonképpen, tehát pont az elképesztő benne sok egyéb mellett, hogy még azok, akik keresztül kasul ismerik minden részletét, azok számára is az, hogy a gondolkodásunk és az érzelmeink, azok tulajdonképpen fizikai folyamatok, az azért felfoghatatlan. Még annak is, aki egyébként a kezével belenyúl.
Hát igen, és ugye nagyon sok mentális betegségnél tudjuk azt, hogy mennyire be tud minket csapni az agyunk, a különböző képzelgések, tévhitek, amik ilyenkor általában szóba szoktak kerülni, és amiket filmeken is szoktunk látni, és pont ezért volt nekem nagyon érdekes a filmet, hogy teljesen más szemszögből fogtad meg. Én úgy éreztem ezt a dolgot. Szerintem a legtöbb történetben, például az ilyen tényleg mentális betegségekkel foglalkozó történetben, megfogták volna ezt az őrület szálat, ezt erősítették volna szerintem a nézőben is. A film közepe felé szerintem már mindenki biztos lett volna abban, hogy Vizi Márta megőrült, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy te mennyire máshogyan közelítetted, meg sokkal emberibb módon álltunk hozzá Vizi Mártához, és talán így ez a empátia, de mégis a kétség, hogy most mi is van vele, hiszen már ugye az is egy nagyon érdekes koncepció, hogy ugye Márta egy nagyon sikeres New Jersey-ben lévő klinikán volt magas beosztású idegsebész, karriert, családot, barátokat hátrahagyott azért, hogy egy új életet kezdhessen egy férfi valakivel egyszer találkozott. És nem tudom, nekem ez annyira, szóval ez is egy kicsit olyan
azt sugalná. Kicsit a szélén van.
Igen.
És ezt szerintem az, hogy szélén van, az egy kulcsfogalom tulajdonképpen, mert az úgynevezett normalitást és az őrületet azért nem egy ilyen nagyon pontosan definiálható vonal választja el egymástól. És ugye, tehát hogy ott azért van egy határsáv, és különösen ugye ez egy szerelmes embernek a története, tehát ez bizonyos szempontból egy klasszikus szerelmes film. És hogyha így belegondolunk, azért akkor, amikor szerelmesek vagyunk, akkor azért hát ki tudunk menni a szélére. Tehát olyan emberek is, akik egyébként szuperul funkcionálnak az életükbe, és egyáltalán semmiféle ilyen szélsőséges viselkedést nem engednek meg maguknak. A szerelem azért ez egy olyan, ha úgy tetszik, agyi állapot, amiben mások a szabályok.
Igen, egyébként szerintem még a hallgatók között is mindenki tudja nagyon jó, hogy például az első nagy szerelemnél, de általában, amikor ugye megtaláljuk szívünk választottját, azért eltelik egy idő, mire észreveszünk például a másiknak a hibáit, ugye a rózsaszín köd időszakában. Szerintem ez nagyon jó példázza azt, hogy az agyunk mennyire megviccel minket ilyenkor, annyira elmerülünk a másik személyben, hogy például negatív tulajdonságokat nagyon sokszor fel sem tűnnek, csak már idővel, amikor a kapcsolat egy olyan szintre lép, amikor sokkal valóságosabb és reálisabb lesz, és nem a felhők között úszunk. Hadd kérdezem meg, hogy a két főszereplőnek a megtalálása az, hogy működött, volt konkrét elképzelésed, hogy kijátsza Mártát és Jánost, vagy pedig a casting során győztek téged meg a színészek erről, ez hogy történt?
Amikor a forgatókönyvet írtam, akkor nem voltak a fejemben konkrét színészek, illetve van olyan, hogy amikor nem tudom, kell egy mankó tulajdonképpen egy jelenet megírásához, akkor ugye elképzeltem színészeket, de inkább külföldi színészek jutottak eszembe, és ők segítettek így a jelenetek megírásában, és amikor már így a gyártás előkészítés fázisába léptünk, akkor egy abszolút klasszikus casting kezdődött, a Márta szerepére először, mert ez világos volt, hogy azért azt így fontos elmondani, hogy itt abszolút ő a főszereplő, tehát szinte minden jelenetben benne van, és ez világos volt, hogy a férfit, aki a Drexlert játsza, az hozzá kell majd már választani. És akkor egy ilyen elég nagy casting volt, a Szilágyi Zsófi valaki az Egy nap című film rendező, és nekem osztálytársam volt az egyetemen, vele együtt dolgoztunk a filmnek a szereposztásán, és akkor így hát nekiálltunk, és sok egyébként nagyon klassz színésznővel találkoztunk, és aztán az volt, hogy a Stork Natasa játssza végül ugye a filmben Mártát, és igazság szerint az volt, hogy nekem az első találkozásom már a Natasával ez egészen ilyen, tehát hogy engem elfogott valami nagyon furcsa bizonyosságérzet, amikor vele találkoztam, szerintem már előre, tehát én valahogy már előre így belevetítettem azt, hogy igen, ő lesz az, és ezért nem is egy castingra hívtuk első körbe, hanem én találkoztam vele egy kávézóba, és beszélgettünk, elmeséltem neki a filmet, rögtön megmutattam neki a forgatókönyvet ezután, ami szintén nem egy ilyen teljesen szokványos dolog. És aztán a Natasa elkezdett próbafelvételeket csinálni, és hát így próbáltunk haladni. Én nagyon próbáltam magamnak azt mondani, hogy nem azt kell látnom, amire aztán jutnunk kell, tehát hogy amit ma a filmben látni szeretnénk, hanem hogy itt azt kell nézni, hogy mi tudunk-e egymással dolgozni, tehát hogy, mert az világos, hogy a Natasi nagyon izgalmas személyiség egyrészt, és egy nagyon izgalmas filmre való arc, és hogy így, nem, tehát hogy vizuálisan elképzelt, hogy ő legyen ez az alak, akinek a filmben meg kell jelennie, És tulajdonképpen amikor, azt hiszem, a Natasa tényleg legalább 5-ször volt próbafelvételen, tehát eléggé sokat nyúztuk szegényt, és amikor kimondtam, hogy igen, ő lesz az, akkor ezért még mi nagyon-nagyon messze voltunk Vizi Márta karakterétől. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen a forgatást megelőző egy-két hónapban ott egy nagyon intenzív munkát folytattunk így együtt.
Igen, és szerintem Márta karakter ezt kifejezetten egy nehéz alakítás lehetett, mert ugye Natasának gyakorlatilag a film nagy részében az arcával kellett játszania, igen, és még így sem hozhatott annyira nagyon, nagyon szélsőséges érzelmeket, nem láthattuk szélesen mosolyogni, nem láthattuk zokogni, hiszen egyébként erős nőről beszélünk, tehát mégiscsak egy 40-es éveiben járó szakmája csúcsán lévő idegsebész orvosról van szó, egy erős, független nő, aki belül mégis egy törékeny karakter, tehát mégis is ember, de hogy ezt nem lehetett úgy megmutatni, mert különben nagyon elvitte volna valamelyik irányba. Szerintem legalábbis én így éreztem, amikor a filmet néztem, tehát nagyon finom színészi játékra volt itt szükség, egyáltalán nem színpadi játékra, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát, hogyha jól sejtem, akkor tényleg nem volt ezek szerint egyszerű ezt a vásznon látható Vizi Mártát összehozni. János esetében talán ez így egy könnyebb munka folyamat lehetett.
Hát, vagy ez más szempontból volt nehéz, de igen, tehát a Natasának erre nagyon-nagyon komolyan föl kellett készülnie, ugye az is volt, hogy nagyon fontos volt a szerep szempontjából a foglalkozása, és ugye van ezt, hogy orvosos film, itt sokszor vagyunk a filmen belül a kórházban, van egy komoly ilyen műtét jelenet is, vannak különböző vizsgálatok, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy ne az legyen, hogy a Natasa attól doktornéni ebbe a filmbe, hogy ráadtunk egy fehér köpenyt, hanem hogy tényleg az legyen az ember érzés, hogy ez egy felkészült orvos, és emögött nagyon-nagyon sok munka van, elsősorban Natasa részéről, és nagyon komoly támogatást kaptunk az Országos Idegtudományi Intézettől ebben, és elsősorban a Vitanovics Dusán doktor úrtól, aki segített felkészíteni a Natasát is, és a Bodó Viktort is a szerepre. Tehát ez volt az egyik rész, és a másik pedig az, hogy igen, hogy meg kellett találni, hogy ennek a nagyon komoly, nagyon szemérmes, nagyon nehezen
oldódó,
kommunikáló, igen, embernek mi az eszköztára. Nagyon sokat van egyedül a filmben.
Igen.
És közben aztán látjuk őt a világban is közlekedni. Ezt igen, nagyon sokat próbáltunk erre.
Azt hiszem egyértelmű, hogy valódi kórházban forgattatok, ugye? Ez tehát semmiképpen sem egy berendezett helyszín volt, hogyha jól láttam.
De ez egy berendezett helyszín volt, tehát hogy nem, ez a Péterfi kórház, ahol forgattunk, ami építészetében nagyon segítette, ami filmünk látványvilágát, de azok a folyosók, kórtermek, stb., amiket aztán használtunk, ezt azért mi úgy kezeltük, mint egy díszletet. Tehát Stevanovics Szandra volt a látványtervezője ennek a filmnek, és onnantól, hogy megvolt, hogy ezeket a termeket szeretnénk, és tudjuk használni, akkor onnantól azért azt a film szempontjainak megfelelően alakítottuk ki.
A kórházi jeleneteknél nekem érdekes volt, hogy nagyon nyersen jelenítetted meg a magyar kórházi valóságot. Én azt hiszem, tényleg a tömött váróterem, rengeteg ember, és amikor kérdezi is a Márta a kolléganőjét, hogy miért nem hívunk be valakit, és akkor mondta ott az idősebb kolléganője, hogy hát ők a másik doktor úrhoz várnak, de ha most nem jutnak sorra, akkor bejönnek holnap, vagy holnap után, akkor is itt lesznek. Tehát mindegy. A hálapénz esete is volt egy ilyen jelenet, ami szerint nagyon erősre sikerült. Ez szükség volt rá egyébként erre, hogy ezt így mutass be egy magyar kórháznak az életét, hogy egy kicsit kontrasztba tedd azt, hogy honnan jött haza Márta, és hova jött a szerelemért, vagy pedig esetleg valami személyes tapasztalat volt, ami így ihlette azt, hogy hogyan alkoss meg ezt a kórházi világot.
Hát erre egy elég komplex válaszom van, tehát hogy igen, tehát hogy fontos volt a dramaturgiailag az, hogy itt történjen a nő részéről egy áldozathozatal, vagy lemondás valamiről, ezért a szerelemért, hogy legyen, hogy emeljük a tétjét annak, hogy ő itten megjelenik, és tényleg ezt a pasast akarja. És akkor erre persze lettek volna más lehetőségek is, hagyhatott volna ott egy családot, mit tudom én, tehát ugye több lehetőséggel eljátszottam, és végül ezt éreztem a legjobbnak, hogy legyen egy ilyen szakmai áldozathozatal, a részéről, de közben nem a hivatásáról mond le, tehát hogy ő ugyanúgy orvosként dolgozik, de finoman szóval nehezebb körülmények között, mint hogy New Jersey-ben dolgozhatott. Az, hogy van ábrázolva a magyar egészségügy, szerintem nem ennyire, tehát nem egysikú, én azt remélem, tehát hogy miközben ez mindig az, amit mondtál, aközben azért az is megjelenik, hogy ott vannak jó orvosok, hogy ott egy komoly munka folyik, és ez, amit mondasz, hogy személyes tapasztalat, most amiket így felsoroltál, hogy mi van a filmben, nem hiszem, hogy bármelyikünknek ne lenne ennél jóval cifrább személyes tapasztalata, nekem is van, nekem mondjuk valószínűleg még több is, mint általában az embereknek, nekem a papám az lassan 20 éve egy nagyon komoly betegséggel küzd, és vele együtt mi is, úgyhogy, és szerencsére megvan ő, és viszont ez nagyon sok kórházazás kísérte ezt a mi elmúlt jó pár évünket, és igen, tehát eléggé hajmeresztő történetek egyrészt, másrészt meg fantasztikus orvosok is, és fantasztikus ápolók is, tehát ugye én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a filmben is, a valóságos magyar egészségügyben is ez így kéz a kézben jár, hogy remek szakemberek vannak, és viszont rendszer szinten viszont ilyen óriási nehézségek.
Nem könnyű, az biztos, és az egyébként, igen, kiegészítem magamat az előbb, amit mondtam, aztán egy kicsit rosszabb képet festettem le. Annyi biztos van, az a jelenet, ugye a film elején Mártához a magyar orvos kollégái kicsit ellenségesen állnak, az el is hangzik, igen, a film egy adott pontján, hogy itt magára nagyon fognak haragudni, azért ahonnan jött és ahol tanulta a szakmát, viszont ez átfordul menet közben, az első műtét után viszont nagyon közkedvelt lesz. Van az a jelent, amikor megérkezik a kórházba, és már többen előre köszönnek neki. Igen. Tehát van itt egy ilyen fordulat a történetben, ami talán kicsit párhuzamban van azzal, hogy akkor tehát vannak azok a jelenetek, amikor itthon is Jánossal elkezdenek közeledni egymáshoz. Vagy nagyon finom a hullám egyébként, igen, a filmben, ezzel nagyon jól játszottál, és nagyon jól fenntartotta folyamatosan ilyen szempontból egyébként az érdeklődést. Egyszerűen nem úgy volt feszült, hogy ez a lerágom a körmön feszültség, hanem inkább ez a elfejtek levegőt venni, hogy most mi lesz. Pláne a nagyon kitartott jelenetek miatt egyébként azt figyeltem, hogy nagyon sokszor dolgoztatok ilyen nagyon hosszú, elnyújtottabb jelenetekkel, amikor senki nem szólal meg, és akkor tényleg ez az elmélkedünk, hogy vajon amit az előbb láttunk, ott mi is történt pontosan.
Igen, örülök, hogy ezt mondod, mert igazából mindig is egy aktív nézőt képzeltem el ennek a filmnek, tehát hogy nem egy olyat, aki hátad dől a székbe és rágja a popcornt, és minden ponton, amit látunk, azt gondolja, amit én akarok, hogy ő gondoljon, hanem itt van hagyva egy tér a nézőnek, hogy a saját tapasztalatai élmény anyaga alapján tulajdonképpen szabadon értelmezze azt, hogy éppen most így hogy áll Vizi Márta ebben a történetben, mi történhetett köztük, és mi fog történni köztük, és ez nem azt jelenti, hogy magára van hagyva a néző, hiszen van mindenképpen, tehát itt van egy olyan storyline, ami minden pontján logikusan végig van gondolva, hogy tehát ez, ha valaki úgy akarja nézni, hogy ez egy kis realista történet, akkor minden pontja megmagyarázható, tehát nincs semmi nyitva hagyva, de igen, van erre egy nagy tér, hogyha esetleg valaki nem úgy akarja nézni, és a többség úgy látom, hogy szerencsére nem így akarja nézni, akkor Márta erős képzeletével tulajdonképpen a nézői képzelet társul.
Kedves hallgatóink, most híreket mondunk, utána pedig egy rövid reklámblokk is következik, de ne menjenek messzire, mert mindezek után folytatódik a Nagy Tot.